ezt a problémát cipeljük tovább 2025-re, mindannak ódiumával, hogy Magyarország, ha mindent számba veszünk most pillanatnyilag, körülbelül nagyságrendben 20 milliárd euróhoz nem jut hozzá, amelyhez egyébként hozzájuthatna abban az esetben, hogyha sikerült volna a kormánynak teljesíteni azokat a feltételek, amelyek pillanatnyilag blokkolják a pénzeket.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával és Benyó Ritával. Szia, Zoli! És hát kezdjünk azzal, hogy ugye azzal, hogy megalakult, felállt az új bizottság, elkezdődött a munka is, ami azt is jelenti, hogy a magyar kormány is megkezdi a munkát az új bizottsággal, megpróbálnak újra tárgyalni a legfontosabb kérdésről, az uniós pénzekről. Ugye itt van egy csomó határidő is, amit tartani kellene, vagy kellett volna. Hogy állunk a pénzügyekkel? Idén érkezhet-e még pénz?
Igen, azt hiszem, hogy tegnap például több biztos is első találkozója a magyar európai miniszterrel zajlott le, Bóka Jánossal. Tehát ez láthatóvá tette azt, hogy a kormány kivárta az új Európai Bizottság hivatalba lépését, már nem várt semmit a régitől. Ugye ehhez képest a Bóka nyilatkozatai utána eléggé csalódottnak tűntek, és úgy tűnik, hogy a második von der Leyen bizottságtól sem várhat sokat, de hát ez nem nagy meglepetés, hiszen ugyanaz az Európai Bizottság elnöke. Most a feladatok azok ugyanazok maradtak, amik voltak gyakorlatilag két évvel ezelőtt, a helyzet szinte változatlan, ha arra gondolunk, hogy azok a pénzek, amiket befagyasztottak, 6,3 milliárd euróról van szó, illetve amelyek ugye a helyreállítási alaphoz kötődnek, és amelyek egy ilyen piramisszerűen felépülő rendszerben az jelenteni a magyar kormány számára az út végét, hogy azt a kb. 10 milliárd eurót is le tudná hívni, ezek egyre inkább a távolba vésznek. Van egy határidő most, ez pedig ugye egyébként most 2022 óta, mióta a tanács elfogadta azt a döntését, azt a határozatát, amely alapján tulajdonképpen Magyarországot behelyezték a feltételességi, a jogállami feltételrendszerről szóló eljárásba. Csak röviden, hogy mindenki értsen, miről van szó, arról van szó igazából, hogy Magyarország esetében az Európai Unió, hiszen itt nem csak a bizottságról van szó, a tagállamok is jóvá hagyták ezt, úgy látja, hogy Magyarország esetében az Európai Unió pénzügyi érdekei és az EU-s költségvetési pénzek felhasználása kockázatoknak van kitéve. Méghozzá elég komoly kockázatoknak. Ennek érdekében az Európai Bizottság kidolgozott egy ilyen mérföld, szupermérföldköves rendszert, ami célokat fogalmazott meg. Ezen kellene az úton végighaladnia a magyar kormánynak annak érdekében, hogy ezeket a kockázatokat csökkentse, és az eljárás befejeződhessen. Ami most történt frissiben, hogy a magyar miniszter tulajdonképpen, ahogy lehet fogalmazni, a legkönnyebben elérhető gyümölcsöt próbálta leszakítani azzal, hogy évek óta tulajdonképpen most már ez lehet mondani, hogy megoldatlan egy olyan probléma, amit egyébként egy éjszak alatt, vagy egy pár óra alatt meg lehetne oldani. Ez pedig az, hogy ez a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye, ahol az Európai Bizottság egy összeférhetetlenségről beszél. Nem csak az Európai Bizottság egyébként valóban összeférhetetlenség volt. Ugye, hogy például, hogy ki lehet ezekben a kuratóriumokban, és hogy ezeket a pénzeket eljessenek vissza. Itt megint arról van szó, hogy olyan helyzetről van szó, hogy ha Európai Uniós pénzeket használnak fel, akkor úgy kell működni, ahogy az Európai Unió azt elvárja természetesen.
Csak hogy tisztázunk valamit, mert ugyan nem először próbáljuk tisztázni, de szerintem sose árt, hogyha ezt elmondjuk. Ugye itt kétféle retorika van, hogy mik is a követelések. Az egyik ugye azt mondja, hogy az átláthatóságon kívül, azon kívül, ami ahhoz kapcsolódik, hogy Brüsszel, a brüsszeli döntéshozók lássák, tudják, hogy az ide folyósított pénzt tisztán hova költik el. Igazából más követelés nincsen, csak ennek feltétele a bírói függetlenség és a többi. Míg ugye a magyar kormány azt mondja, hogy a kérések azok nem jogállami kérések, hanem szuverenitási kérdések, LMBTQ, rezsi és a többi, migráció és a többi. Szóval pontosan miről is van itt szó? Van-e ezekről szó?
Igen, amiről te beszéltél, azok is az asztalon vannak, de ezek egy más keretben. Ha úgy tetszik, ugye Magyarországnak sikerült elérni azt, hogy ez a különböző folyamatok és különböző eljárások összefonódtak, és ide egy polipként fogják körbe, ölelik körbe karjaikkal a magyar kormány. Amiről te beszéltél, valóban az a kohéziós politikai források felhasználására vonatkozó úgynevezett feljogosító szabályok. Ezeknek van a horizontális feljogosító szabályok, amelyek ugye az egyik arról vonatkozott, hogy az igazság szolgáltatás függetlenségének adottnak kell lenni, különben erre nincs lehetőség. Ezt egy évvel ezelőtt ugye ezt sikerült kiszabadítani, ezt a 10 milliárd eurót felszabadított, úgy is mondjuk, hogy elérhetővé tett az Európai Unió. Ez nem azt jelenti, hogy ez a pénz azonnal a magyarok számlájára került, a magyar kormány számlájára, hiszen ezért meg kell dolgozni, ugye el kell indulni a projekteket, stb. Aztán vannak olyan valóban, amik blokkolnak további körülbelül olyan 3 milliárd eurót, ami, ahogy te is mondtad, a szexuális kisebbségek jogai, a migránsoknak a jogai, ugye itt tudjuk, hogy Magyarországnak van egy függőben lévő ügye, tehát a sok ügy összeér valahol, és a például a tudományos élet szabadsága. Ezek mind összefüggenek egymással, ezek a dolgok, itt például a CEU is ide kapcsolódik. Amiről egyébként viszont most beszélünk, ugye az úgynevezett kondicionalitási eljárás, mindez, amiről most beszéltem, ez nem része ennek, viszont része az a úgynevezett 27 szupermérföldkő, amiből csak körülbelül eddig, ha azt lehet mondani, olyan 4-et pipálhatott ki a kormány eddig a 27-ből, és mindez azt jelenti, hogy ezt a 27-et teljesíti Magyarország, és ez alapvetően, hogy a kérdésre vonatkozott, az átláthatóságra vonatkozik, tehát az átlátható döntésekre, struktúrákra, illetve az, hogy a magyar közbeszerzési szabályok megfeleljenek az Európai Uniós nem csak betűjében, hanem gyakorlatban is megfeleljenek. Ezen aztán nagyon nagy különbség, hogy Magyarország esetében az idők során rájöttek arra, hogy ami egy dolog, hogy mi van leírva a törvényekben, és egy másik dolog, hogy milyen rendszer működik a gyakorlatban. Tehát ennek is meg kell felelni. És most arra egyébként Magyarország megoldott már az első körben, már 2 évvel ezelőtt a feladatnak, az útnak megtette egy részét, egy jelentős részét. Viszont a 2 év óta hiányzott a politikai akarat Budapesten ahhoz, hogy olyan dolgokat is elvalljanak, olyan szálakat is, mint például a vagyonbevallási rendszer, ugye az, hogy kiterjesszék ezt a vezető politikusokra, ellenőrizhetővé váljon az integritás hatóság számára. Integritás hatóságra nem sokat hallunk egyébként, amit felállították, viszont ez is egy nagyon fontos kérdés, nyitott kérdések közé tartozik. Az integritás hatóság felállt és dolgozik, viszont a hatásköréit nem elégségesek. Tehát például vannak a lehetőségek, hogy az integritás hatóság, ez lehetőség, a törvénye lehetővé teszi számára, hogy költségvetési szervekhez forduljon információkat, viszont ezt át kellett volna vezetni a költségvetési szervekről szóló törvényekbe, és ez nem történt meg. Hát van egy csomó dolog elvaratlan szál, ami az egész rendszer működését az Európai Bizottság szemében nem teszi hitelessé. Magyarán a bizottság arra a konklúzióra jut, és ez hamarosan, mert a következő napokban készül egy éves jelentés arról, hogy milyen előrehaladás történt. Hát valószínűleg ugyanaz lesz, mint egy évvel ezelőtt, tulajdonképpen semmi sem történt, ami megállapítja azt, hogy továbbra is kockázatnak vannak kitéve az Európai Uniós pénzek. És ilyen értelemben nem történt sok változás. Mi a következménye ennek? A következménye az, hogy napokon belül eljutunk oda, hogy az első 1,1 milliárd euró, abból a 6,3 milliárdból, ami 7 évre elosztva fel lett függesztve, mint pénzügyi kötelezettségvállalás, tehát nem feltétlenül kifizetés, ezt Magyarország el fogja veszíteni.
Örökre.
Azért ezt örökre el fogja veszíteni, tehát ez, ha úgy tetszik, ez egy forrásvesztés lesz. Szerencsére nem a 6,3 milliárd megy el azonnal, hanem az úgy történik igazából az Európai Unió pénzügyi szabályai szerint, hogy ez a 2021-re eső része ennek a 6,3 milliárdnak, azért, és azért beszélünk, mert van egy N+3-as szabály, elnézést, hogyha én a technikai vagyok, ami a lényeg azt jelenti, hogy még 3 évig föl lehet használni a pénzeket elvileg. Tehát most 2024-ben vagyunk, az első évnek a pénze veszik el, ha jövő év decemberig nem történik változás, akkor jön a következő 1,1 milliárd, és így eljutunk az időszak végére, ugye 2007 végére, 6,3 milliárdhoz, ha nem történik semmi. Arra gondolok, hogy nem történik semmi, nyilvánvalóan a kormány, és itt azért említsük meg a kormány álláspontját is. A kormány úgy gondolja egyébként, hogy ezt kommunikálják, hogy ők mindent teljesítettek. Minden feltételnek megfeleltek, és szerintük az Európai Bizottság menet közben emelte a téteket. Valóban volt ott egy második bizottsági jelentés 2 évvel ezelőtt, ami egyébként rendelkezésre áll, bárki megnézheti, hogy mit kellene Magyarországnak teljesítenie, és a bizottság némi hezitálás után arra az álláspontra jutott, és az Európai Parlament segített neki ebben, hogy nem elég az, és ezt kommunikálták is, azt mondják, hogyha egy hajón gyakorlatilag akármilyen pici lyuk van, lék van, az ugye előbb-utóbb az egész hajónak az elsüllyedéséhez vezet. Tehát ők azt mondják, hogy nem elég, ha valaki 80%-ban teljesít, mert az európai uniós pénzeknek 100%-os biztonság kell, hogy úgy használják fel őket. És itt megállt a történet valahol, a kormányzat politikai szempontokról beszél, miközben ott vannak az asztalon egyébként a nagyon is odaillő technikai kérdések is, amelyek egyébként úgy gondolom, hogy megoldhatók lennének, ha lenne politikai akaratá. Itt tartunk, és Magyarország úgy néz ki, hogy beragadt, annyira beragadt, hogy ahogy telik múlik az idő, a helyreállítási pénzek is, amelyek egyébként a történetnek, ennek az útnak a végén lennének elérhetők, ha teljesül össze szupermérföldkő, ezek is beragadnak, és ezek 2026 végéig lehetne őket felhasználni, egy másik határidő, de ahogy tudjuk azt, hogy 2024 végén vagyunk, hát hogyan tudjuk a projekteket ugye elindítani, el lehetett volna már indítani bizonyos projekteket is, de egyáltalán van-e garancia arra, hogy ezek a pénzek valaha is Magyarországhoz átkerülnek, a magyar térfélre átkerülnek. Szóval nincs, és én úgy látom, hogy egyelőre a kormányzat nem nagyon tud ezekre a kérdésre, tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ők szerintem megpróbálkoztak most egyelőre, ahogy mondta egyébként Buka János, egy felderítő misszió része volt. Kíváncsi volt arra, hogy az új Európai Bizottság részéről van-e nagyobb nyitottság, mint az előző részéről. És itt rögtön falakba ütközött egyébként, tehát a kontinuitás nem csak az elnökön keresztül, az elnök személyén keresztül, egyébként is valószínűleg tovább, hogy tartani fog.
Nem csak a bizottság új, de a magyar képviselők jó része is új az Európai Parlamentben. Ugye egy elég nagyszámú tiszás frakció van a néppártban. Az előző ciklusban sokszor hallottuk itthon, hogy azért nem jönnek az uniós pénzek, mert a magyar ellenzéki képviselők kint a parlamentben gátolják, gáncsoskodnak, megtesznek mindent azért, hogy így büntessék nem is csak az Orbán kormányt, hanem Magyarországot. Mit érzékelsz? Ez az attitűd változott-e? Mit érzékelsz? Van-e bármilyen lehetősége egy ellenzéki képviselőnek, vagy egy frakciónak arra, hogy bármilyen módon is beleszóljon pro vagy kontra, hogy ezek az uniós pénzek megérkezzenek, vagy ne?
Azért azt látni kell, hogy itt nem ugye korlátozott számú magyar képviselő, azért tulajdonképpen, hogyha most nagyon kicsit, nagyon pikírt akarok lenni, akkor érdekes azt nézni, hogy az a kormányzat, amelyik oly kevéset tartja az ellenzéki képviselőket a parlamentben, megijed ugye pár képviselőtől, hiszen azért mondjuk most a tiszásokat ilyen értelemben nehéz azzal vádolni, hogy ők akadályozzák a pénzeket, hiszen ők azért nem régen foglalták el őket a parlamentbe. De hogyha megnézzük az előző Európai Parlamentet, ugye ahol azért mondjuk azt hiszem 14 azt hiszem kormánypárti képviselőt a 21-ből. Szóval egy kicsit felértékelik a magyar ellenzéki képviselő képességeit arra, hogy befolyásolják a folyamatokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit azt el kell mondani. Tehát ez a dolog nem az Európai Parlamentben dől el, de az Európai Parlamentnek valóban egyébként komoly szerepe volt abban, hogy nyomás alá helyezte az Európai Bizottságot és annak vezetőjét annak érdekében, hogy Magyarországgal szemben minél szigorúbban járjon el. De ha Európai Parlamentről beszélünk, akkor az előző ciklusban 705 képviselő volt, most csak 720 van, most ehhez képest az előző ciklusban 7 ellenzéki képviselő, most se sokkal több, összes 9 van összesen, tehát most gondoljuk bele, hogy mit tudnának ők elérni annyira. Tehát ha ennyire okos, ügyesek lennének, akkor szerintem már valószínűleg Magyarországon is átvették volna a hatalmat. Még egy megjegyzés, ami fontos szerintem azért, én csinyán bánnék ezekkel, és nagyon rosszul van is, rosszul is tűnik ez, hogyha valaki az Európai Unió szintéren bírálja a kormányt, vagy bírálja a magyar politikát, az egyáltalán nem minősíthető árulásnak. Én miután elég régen itt vagyok Brüsszelben, emlékszem arra az időszakra, amikor a 2000-es évek első évtizedében, Gyurcsány kormány idején, a fideszes képviselők, akkori fideszes képviselők minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy Magyarországot megbüntessék, azért, mert ugye a túlzott mértékű álmáztatási hiány miatt. Én emlékszem arra, hogy kritizálták az akkori biztost, szocialista spanyol biztost Almuniát, hogy falaz a magyar kormánynak, az akkori magyar kormánynak. Egy dolgot fel kell, csak azért mondom, hogy nyilván a politikusok nem fognak megváltozni, de talán a rádióhallgatók számára fontos megtudni azt. Az egy teljesen természetes dolog, és azért mondom, ha a Fidesz azt mondja, hogy most árulók az ellenzékiek, akkor annak idején ők is árulók voltak, akkor bennül Szájár Józseftől kezdve egy csomó képviselő a parlamentben, de ha vegyük ezt inkább komolyan, az ellenzéknek természetesen az a feladata, hogy a kormány nehezetét ne könnyítse meg. És ezt megtették a fideszes képviselők a 2000-es évek első évtizedében, most megteszik az ellenzékiek is. Természetesen mindenkinek van felelőssége, de egy olyan országban, ahol egyébként láthatjuk, hogy mennyire polarizált a viszony, nem Magyarország az egyetlen, Spanyolország egy nagyon hasonló helyzetben van. Plusz még egy másik megjegyzés, az Európai Unió az nem független, nem egy tőlünk független entitás, nem egy tőlünk rajtunk kívül élő valami. Az ugyanúgy része az Európai Unió szintén a magyar belpolitikának, mint ahogy egyébként, mint ahogy a magyar belpolitika is az. Hiszen elég arra gondolni, az Európai Parlamentben fogadják el, meg a tanácsban azoknak a törvényeknek a még 70%-át, körülbelül 70-80%-át, amit a magyar parlament később csak át fog venni. Ezek után azt állítani, mintha Brüsszel egy teljesen más bolygón lenne, szerintem badarság. Úgy tetszik, az Európai Parlament egy kinyújtott terep, egy kiszélesített terepe a belpolitikai harcoknak is. Az egy más kérdés, hogy senkit sem érdekel igazából, és ez nagyon fontos az Európai Parlamentben, ha egy ország túlságosan becipeli oda a saját problémáit, akkor azt nem szeretik általában, és nem is nagyon foglalkoznak. De itt tudjuk azért azt is nagyon jól, hogy a magyar pénzek, a magyar dolgok, ez már nem Magyarországra vonatkozó probléma, ez az egész Európai Uniót érinti, ami abban is megtestesült, hogy az egész Európai Unió foglalkozik a kérdéssel, foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudják a magyar kormányt rávenni arra, hogy a jogállamisági eszközök megerősítésével, vagy visszahelyezésével, helyreállításával, jogállam helyreállításával biztosítsák az Európai Uniós adófizetők, mert mondjuk így német, holland és minden más adófizető pénzeinek a rendeltetésszerű és jogszerű felhasználását.
Záró kérdés, milyen forgatókönyv jöhet most? Mik a következő lépések annak érdekében, hogy ezt az uniós pénzt mégiscsak valahogy, vagy a pénzcsapot valahogy kinyissa a kormány?
Igen, azt hiszem, hogy a következő lépés az lesz, hogy az Európai Bizottságnak végre ugye notifikálták, bejelentették, ez csak a KEKVÁK-ra, közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozóan a magyar törvényt, a törvénymódosítást. Szinte előre borítékolhatóan, azt hiszem a biztos, aki lengyel, Piotr Serafin, már most is jelezte, hogy azért csalódáskeltőnek látják ezt. Ugye úgy tűnik nagy az esély arra, hogy az Európai Bizottság nem fogja elégségesnek ítélni a magyar intézkedéseket. Ezek után kérdés, hogy amit a magyar kormány valószínűleg ezt tudta, akkor egyáltalán miért tették ezt meg. Nyilván majd lehet Brüsszelre mutogatni, hogy hát természetesen megint Brüsszel az oka mindennek, és ezért nincs pénz. Ez a dolog, tehát az egy dolog, azt hiszem, hogy az Erasmus annak a 21 magyar egyetemnek, valószínűleg egyetemnek a diákjai számára az Erasmus program valószínűleg még egy darabig nem fog megnyílni, amíg végre nem történik valami a megállapodás, egy komoly megállapodás ebben a kérdésben. A pénzeket egyébként még hogyha a bizottság vissza is igazolná, és engedélyezné a lehetőséget, felszabadítaná újra az Erasmus programot, mint amelyet egyébként túlszul esett ennek a folyamatnak. Tehát, hogyha ezt kipipálná mondjuk ezt a feltételt, az még nem jelenteni a feltételességi eljárásnak a végét. Ahhoz még kellene legalább 17 nyitott feltételnek teljesülnie, és akkor lenne szó csak arról, lehetne szó arról, hogy a felfüggesztett pénzeket visszahelyezik költségvetésileg, visszahelyezik a Magyarország rendelkezésére bocsátják. Nagyon fontos az, hogy decemberben, ameddig lehet, el kellett volna jutni, hiszen a körülbelül december 15-ig van esély arra, hogy a tanács elfogadjon valami olyan döntést, ami esetleg a magyar ezt a eljárást bizonyos értelemben módosítja. Módosíthatja olyan értelemben is, hogy azt mondja, hogy fenntartjuk az eljárást, módosíthatja úgy is, hogy csökkentjük a zárolt pénzeknek az arányát, meg a mennyiségét, úgy is azt mondhatja, hogy az eljárást leállítjuk. Hát erre nem fog sor kerülni sajnos, úgyhogy ezt a problémát cipeljük tovább 2025-re, mindannak ódiumával, hogy Magyarország, ha mindent számba veszünk most pillanatnyilag, körülbelül a nagyságrendben 20 milliárd euróhoz nem jut hozzá, amelyhez egyébként hozzájuthatna abban az esetben, hogyha sikerült volna a kormánynak teljesíteni azokat a feltételek, amelyek pillanatnyilag blokkolják a pénzeket. És ez a 20 milliárd euró, ez hiányzik valószínűleg a kormánynak, de elsősorban a magyar embereknek, a magyar vállalkozóknak, a magyar önkormányzatoknak hiányzik. Úgyhogy egy szomorú történet, én úgy gondolom, és azért még egy dolog szerintem, ami fontos azért, hogy érdemes megnézni, hogy Magyarországon ugye mindig ez egy kérdés, vitatott kérdés volt, hogy az európai pénzek mekkora szerepet játszottak a növekedésben. Nem állítom azt, hogy kizárólag az európai pénzeknek köszönhetően volt Magyarországon növekedés az elmúlt években, de azért, ha megnézzük a mostani helyzetet, hogy nem jönnek a pénzek, és hol tart a magyar gazdaság, azért nehéz nem látni az összefüggést. Hangsúlyozom, nem feltétlenül csak erre vonatkozik, hiszen azt látjuk például a német ipar is gondban van, és hogy a magyar ipar rácsatlakozott szinte teljesen plug-in a német iparra, autóiparra, a német autóiparról beszélünk alapvetően, és az akkumulátorgyárak építésében is nagyon belefogtunk, viszont ott meg hogy a felvevő piac, a fogyasztók nem nagyon díjazzák egyelőre, nincs kiépítve az infrastruktúra, stb. Stb. Szóval azt kell mondjam, hogy nyilván nem az egyetlen feltétel, de látható, ha nincs európai pénz, akkor bizony egy kormányzat, mint a magyar, elég nehéz helyzetbe kerül. Ezen kellene dolgozni, ezen már kellett volna dolgozni, és nehéz egyszerűen megérteni azt, hogy ezt miért nem sikerül teljesíteni. Nyilván szándékosan naív ez a kérdés felvetése részemről.
Gyévai Zoltán, a Szabad Európa brüsszeli tudósítója, köszönöm szépen, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra, viszontlátásra.